A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
Köszöntünk mindenkit, ez itt a Rútluk, az Index Kultúra rovatának podcast műsora. A vendégünk a Gedeon József Amfiteátrum díjas, Juhászai Mari díjas és Dömötör díjas jelmeztervező. Én Eftúth Benelek vagyok, és azért örülök nagyon, mert ez a beszélgetés ez egy kicsit, hogy mondjam, megkésett. Tehát, hogy már abból a szempontból, hogy amikor idén megkaptad a Gedeon József Amfiteátrum díjat, ugye a Szabadtéri Színházok Szövetségének a díját, akkor mondtam, úgy, de jó, akkor üljünk le és beszélgessünk, és aztán így elsodort minket az élet. Tehát téged is vitt, engem is vitt, engem aztán különösen, és utána pedig idén még kaptál még egy Dömötör díjat a Szegedi Színháztól, ugye a Nemzeti Színháztól, úgyhogy idén már is két díjról tudunk beszélni, ha csak idénről van szó, de hát azért 13-on kaptál Jászai Mari díjat is, mint jelmeztervező, tehát hogy beszélgessünk arról, hogy Cselényi Nóra, aki tulajdonképpen jelmeztervező, és én nekem van egy olyan fixa ideám, hogy akik színházba járnak, színpadi látvánnyal foglalkoznak, azok nem nagyon ismerik azokat a háttér, idézőjelben háttér embereket, mert ugye szokták mondani, hogy ki a rendező, ki a színész, meg ki a zeneszerző, ki a szövegíró, de hogy valamiért úgy érzem, mintha a jelmeztervezők egy kicsit olyan háttérbe szorulnának, miközben a ti munkátok nagyon fontos.
Igen, én is úgy gondolom, hogy egy csomószor én is látom, hogy nincs kiírva jelmeztervező, pedig én is azt gondolom, hogy nagyon fontos a jelmez. A díszlet is természetesen, de a jelmez is, mert én azt gondolom, hogy azzal tudok segíteni a színésznek a karaktert megformálni, illetve segíteni tudok a rendezőnek, hogy az előadás arról szóljon, amiről ő szeretné. Ezt mindig megszoktuk előre természetesen beszélni a rendezőkkel, és én a színészekkel is szoktam egyeztetni.
Igen, hogyha kicsit poénkodnénk, akkor ott ül a közönség, és hát olyan természetesnek veszik, hogy a színészek felöltöznek, mert ha pucéra jönnének be, milyen furcsa volna, bár erre is van már színpadi gyakor.
Igen, van, de egyébként valóban, tehát nem mondok neveket, de tényleg vannak emberek, akik azt gondolják, hogy fújjunk kettőt, és fönn vannak a ruhák, holott ez rettentő kemény munka. Tehát hetekig, és van, amikor hónapokig mászkálok boltról boltra, hogy azt az árnyalatot kapjam meg, azt a nehézségű anyagot, hogyha például 30-as évek öltönye, hogy legyen teste. Ugyanez vonatkozik a kalapoktól kezdve a táskákon keresztül mindenre.
Tehát nem szemvényvesztés ez, hogy most itt, hanem tényleg akkor megkeresed a 30-as évek szövetanyagát? És hol találsz rá?
Hát vannak még azért boltok, ahol vannak ilyen kicsit vastagabb szövésű szövetek. Nyilván ugyanolyan már nem lesz, de ami nem az a vékonyság, tudod, hogy végigmegy a színpadon, és akkor így hát lebeg a kis édes. Szóval, hogy megpróbálom úgy, igen, hogy az ne látszódjék.
Aki ismer téged, az tudja, hogy te általában elég színesen öltözködsz. Tehát, és most itt ülsz velem szemben szinte feketében, a szemüveged, ami beakasztottad a pulcsidba, az piros. De hát, miért szomorú vagy most? Mert ez hangulatot fejez ki, vagy azt mondod, hogy ha tél van, akkor legyen fekete, vagy ez nincs megszabva. Tehát éppen ami jön szembe veled, te úgy öltözöl.
Hát igen, erre nem nagyon figyelek valóban. Ez egyébként sötétkék.
Úgy látszik, pasi szemem van ehhez is.
Nem, sötétkék, de figyelj, attól függ, hogy milyen kedvem van, ennyi. A téli ruháim valóban sötétebbek egy kicsit, vagy a téli kabátom a kis szintén sötétkék, de nem tudatos ez a dolog.
Viszont az, hogy ami a füledben lóg, az szerintem tudatos. És ez jó, mert ez hozzád kapcsolódik. Tehát a füledben, hogyha most ránézek, az egy ilyen hegedű forma, de lehet gordonka forma is. Hegedű, köszönöm szépen. És ugye ez a te életednek azért egy jelentős része, mert aki nem tudná, Cselényi Nóra nem volt mindig jelmeztervező, sőt, a pályája elején, mikor fiatal volt, még Miskolcon, még ábrándos szemekkel nézett a világra, akkor azt gondolta, hogy talán hegedű művész lesz belőle, de aztán nem szerette a hegedűt, ezért ott hagyta azt az iskolát, ezért visszatettek a szüleid az iskolába, és azt mondták, hogy akkor valamit kell, de a hegedű már foglalt volt, ezért kaptál a gyakorlatban egy nagy bőgőt.
Igen, és annak nagyon örülök. Az csodálatos volt. Valóban nem szerettem hegedülni, az az igazság, nem tudom miért. Bár később, amikor Kaposvárra szerződtem csoportos szereplőnek, akkor volt előadás, amiben hegedültem.
És miért nem szerettél hegedülni?
Nem tudom, ezt én nem tudom.
Akkor inkább kérdezem úgy, ha nem szeretél hegedülni, akkor miért szeretél majd bőgőzni?
Az mélyebb tónusú hang.
Aha, tehát számít, hogy milyen rezgés, milyen húrokat tengít.
Azt gondolom, igen, hogy számít.
De hol érezted a különbséget? Mi volt az első, amikor így megfogod, hogy azért ez azért szól. Ez egy fiús hangszer, ezért nem csak a mérete miatt.
Nem tudom, hát csodálatos hangja volt, ennyit tudok mondani. Nem volt benne új tudatosság, de csodálatos hangja volt. És a mai napig, hogyha a zene felvételt hallgatok, akkor a basszust külön kihallom, igen.
Akkor erre áll a füled, erre rezonálsz.
Így van, pontosan, így van.
De ugye a bőgő azért nem a front hangszer. Nem. Tehát az mindig egy ilyen background. Uh-huh. Te ilyen ember vagy?
Nem. Azt gondolom, hogy azért is nem mentem tovább tanulni, mert belegondoltam, hogy most ott fogok állni, ami csodálatos, egy szimfonikus zenekarba, de hogy az jó-e nekem. És úgy éreztem, hogy nem hiszem, hogy jó. De nagyon sokat köszönhetek a nagybőgőzésnek, mert úgy sikerült a Manésba bekerülnöm, a Miskolci Manés Színházba, hogy egy zenekarban nagybőgőztem, és ezt a zenekart hívta a Lengyel Pali egy Cseh Tamás Bereményi Géza darabhoz zenei kíséretnek. És akkor kimentünk oda, és abból ugyan nem lett semmi, de én ott maradtam. Úgyhogy akkor kezdtem el színházzal foglalkozni.
Illetve hát azért fertőzés, az biztos megvont, mert édesanyád meg ugye színházba vart
így
ruhákat.
Van, pontosan.
Tehát azért valami affinitás, vagy kötődés már igen, van itt igen. A jelmezekhez, meg a igen. Ruhákhoz.
Igen. De először azért színésznő szerettem volna lenni. Na, de... ez már elmúlt.
És amikor szerettél volna színésznő lenni, akkor mi vonzott, hogy kiállj a színpadra is, hogy vagy
nem tudom,
mert az meg egy figyelem, tehát igen, az meg egy előtér.
De én azt gondolom, hogy akkor is a színház maga vonzott, csak nem tudtam megfogalmazni, hogy mit szeretnék igazából csinálni. Én azt gondolom, hogy a jelmeztervezéssel megtaláltam az igazit. Nem kiskörrel jutottam el idáig, de megtaláltam az igazit.
Okay,
amit színházban szeretnék csinálni.
Az jó, de azért az engem valamiért érdekel, hogyha valaki akar lenni valami, mondjuk színészni, akkor hol fogy el belőle ez a vágy, ez az akarat? Tehát, hogy mi az, ami miatt ez eltűnik belőle?
Játszottam azért nagy szerepeket, de nem nagyon sokat. És nem volt elég az agyamnak, ez most lehet, hogy nagyon nagyképűen hangzik, de még a próbákat bírtam, de az előadásokon, amikor már beállt, akkor azt nem annyira bírtam. Tehát igen, szóval jobban szerettem volna az egésszel foglalkozni, és azt gondolom, hogy ez csodálatos dolog, hogy a Babarci ezt engedte. Tehát, hogy tényleg örök hálám, és...
Ez már Kaposvár.
Ez már Kaposvár, igen. Tehát azt gondoltam, amikor már úgy éreztem, hogy de jó lenne jelmeztervezni, hogy azt úgy se lehet, mert hisz ugyan színészként is ugye vizsgázunk, de hát azt meg biztos nem lehet. És aztán jött ez a szerencsés véletlen, hogy a Lázár Kati megkérte a Bernardára.
Bernarda Alba címben.
Igen, Igen, azt csináltam először, és az tetszett a Lacinak, az Asárnak, és azóta tervezek, és megengedték, hát és ott ez csodálatos.
Jordán Tamás volt a főszereplő, tehát neki tervezted akkor a... Igen. Na, nem is akárkinek, ugye?
Igen. Így van,
és pontosan. Ilyenkor mit éreztél, azt mondjuk, oké, tehát úristen, most Jordának kéne tervezni. Ugye, ha jól tudom, de aztán majd nyilván elmondod, hogy nem tudom jól, hogy azért esett rád a választásuk, hogy milyen jó, mert látták, hogy tulajdonképpen te valahogy máshogy öltözködsz, vagy más a szemléleted a ruhákhoz.
Hát meg egy csomó mindenkinek hoztam ruhát, mert a Ady Endre Színészházban laktunk akkor, és mellette volt a bizományi. És akkor mindig hoztam a embereknek a ruhákat, amit úgy gondoltam, hogy az jó nekik, és azért mondta a Kati, hogy ha ő egyszer rendez, akkor én tervezem.
Igen.
És ez így is történt.
Igen, érdekes, mert Kaposváron te kaptál egyszer egy szerepet Babarcitól, ugye te voltál az Óz a csodák csodájában, a gonosz boszorkány. De hát nem úgy nézel ki, mint egy gonosz boszorkány.
Jó, de ott nagyon érdekes volt, mert amikor fölújítottuk 10 év múlva, akkor mondtam a Lacinak, hogy én nagyon nem szeretném, ha megint az a közhely lenne, hogy csúnya és gonosz. És erről beszélgettünk hosszan, meg mondtam, hogy volt egy ilyen nagy fekete lepel, mindegy. És mondtam, hogy inkább megcsinálnám én az átdíszítést, vagy valami ilyet, és nagyon édes volt, mert azt mondta, hogy látod, nem volt színésznő, aki ilyenbe belekötött, amikor már jelmezt terveztem, persze. Igen.
De jó, tehát a gonosz boszorkánynál fölmerült benned, hogy mit gondolsz a jóról, és mit gondolsz a rosszról? Ugye Shakespeare, ha már színháznál vagyunk, azt mondja, hogy jó, nagyjából ezt mondja, hogy jó és rossz nem létezik, csak amit gondolunk róla. De hogy mit gondolsz erről?
Én azt gondolom, ezért mondtam el neked, hogy én nem szeretem ezeket a sztereotípiákat, és azért szóltam, hogy ne így legyen, mert nem szeretném, hogyha a gyerekeknek is az egyértelműen beivódna az agyukba, hogy aki csúnya, az gonosz, mert körülbelül így van ez most, nem?
Hát van egy ilyen előítélet, igen.
Hát igen, de ez nem jó. Én úgy gondolom. Persze, mint tudjuk, mindenki között van jó, és mindenki között van rossz. Tehát ez teljesen mindegy, csak ne erősítsük ezt a dolgot, én úgy gondolom.
Nem azért van ez talán, mert azt gondoljuk, hogy tényleg a gonosztól mindig félni kell, a jótól, meg mindig azt reméljük, hogy valami megjavul.
De több, mint valószínű, igen.
És lehet, hogy a gonosz fog nekünk igazából majd javulást hozni, mert ha elpusztul valami, akkor abból születik valami?
Igen, ez is lehet, persze. De... mindegy. Én azt gondolom, hogy a színháznak van egy nyelvezete, és nagyon oda kell figyelni, főleg a gyerekdaraboknál, hogy ne ültessünk be fölöslegesen rossz beidegződéseket a gyerekeknél.
Hát, Nóra, rossz hírem van, mert ugye hát, hogy a meséket, ha megnézzük, akkor hát lényegében tele van horrorral.
Tehát itt... Igen, tudom.
Most nem csak a Grimm és az Andersen világára gondolok, hanem azért még a magyar népmesékben is ott azért mindig van az ördög. Oké, a végén az ördögöt elűzzük, de hát azért az ördög ott azért ármánykodik, meg mindenki el akar pusztítani mindent, meg a farkas meg akar enni mindenkit, meg a medve el akar pusztítani, meg a nem tudom, és mindig a legkisebb legény szívja meg a legjobban, mert annak kell a legmesszebb menni a boldogságért.
Igen. Jó, akkor pontosabban fogalmazok, ha tehetjük, akkor próbálkozzunk meg azzal, hogy ne tegyünk le ilyen sztereotípiákat, mint például a gonosz az csúnya.
Oké, nézzük meg akkor, ugye elindul a jelmez tervezői pályafutásod, tehát akkor például ezt a tehetjüket, te hogyan próbálod ezt, vagy hogyan próbáltad és próbálod érvényesíteni? Át tudod vinni a rendezői akaraton például ezt?
Én nem fogalmaznék így, hogy tudom-e vinni, én azt gondolom, hogy hála Istennek csodálatos rendezőkkel dolgozom, akikkel nagyon, nagyon jól meg tudok beszélni dolgokat. És nem kell átvinni, vagy nem átvinni, hanem megbeszéljük, és az valahogy teljesen természetes. De mondjuk persze ilyen problémánk nem volt, mert a felnőtt darabokban nem ez az útja módja a ruháknak. Tehát ott is elolvasom, aztán beszélünk, hogy milyen korba akarja tartani, mit akar kiemelni az előadásból, mert ugye soha nem mindegy, hogy hova tesszük a hangsúlyt, mert hisz annyi hangsúly lehet egy előadásban. Tehát ezt is megpróbálom segíteni.
Igen, kevesen tudják azt is, hogy a ti munkátok az hogy zajlik. Tehát tényleg a néző azzal találkozik, hogy beül és látja, ott van. Van egy ruhadarab, fölveszik, leveszik, rajta van, meghajol, kimegy. De az a folyamat, amit mi látunk, az ugye az első olvasó próba előtt elkezdődik már.
Bizony.
Te hogy találkozol ilyenkor, amikor kapsz mondjuk egy színdarabnak a leíratát, egy szövegkönyvet, akkor benned azonnal elindul valami, és azt mondod, hogy hú, ez most már így nagyjából körvonalazódik, aztán amikor leülsz a rendezővel, meg a díszlettervezővel, mert nyilván kell a díszletnek is illeszkedni.
Hát hogyne, persze, szoktunk egyeztetni.
Akkor ez a közös munka, ez hogy zajlik?
Amikor elolvasom a színdarabot, először is az jut eszembe, hogy tetszik, vagy nem. Mert én egy ilyen kis egyszerű lélek vagyok. Van olyan, igen, amikor megjelennek képek. Van olyan. De általában nem szoktam nagyon elrugaszkodni a dolgoktól, mert mindig megvárom, hogy a rendezőmmel beszéljünk. Meg a díszlettel is természetesen. Tehát, hogy nyilván nem mindegy, érted, hogy korba tartok egy Shakespeare-t, vagy maiba csinálom. De persze van, ezek inkább megérzések. Tehát van olyan szövegkönyv, amire azt gondolom, hogy talán jobb lenne, hogyha nem teljesen korba tartanánk, mert az távol tartja inkább a nézőket, talán, és talán jobb lenne, hogyha vagy felesbe, vagy kicsit modernebbe. De én a modernnél is inkább azt szeretem, hogyha nem, ha oda nézek, és nem azt látom, hogy Jézus Mária, Shakespeare kiskötőmbe, vagy valamilyen, neked tudok mondani. Szóval szeretem úgy súlyozni, hogy ez ne legyen ennyire durva, de mégiscsak közelebb tudjuk hozni a nézőt.
De jól mondtad ezt, mert van egy színészrendező, színpadi színész is egyébként, meg színrendező is, de filmekben ugye ismeri Magyarországon a legtöbb nyilván ember, Kenneth Branagh lehet, hogy... Ő például nagyon gyakran tol el Shakespeare-t például 300 évvel. Tehát ott ugye akkor nem csak a terület változik meg a környezet, hanem az öltözik is, és akkor ott már bejön az, hogy már más. Ha ugyanaz a szerepben egy más ruha van, akkor megváltozik a hangulat?
Meg. Persze. Természetesen én is úgy gondolom.
És te mit gondolsz erről? Tehát ezeket szereted? Tehát eltolni? Tehát ez jó játszani? Ezzel a...
Igen, szeretem. Szeretem nagyon.
Mikor játszottál így utoljára?
Most nem tudom. Hát Kőszegen a Shakespeare-nél.
Kőszegen a Shakespeare-nél.
Igen. Utoljára. Utoljára azt hiszem az volt, igen. Mert most az Illatszertár az egy másik dolog volt, aminek most volt a premierje.
Igen, de hát mondjuk a Szent Iván éjjállam az önmagában ad egy olyan lehetőséget, hogy ott bármit lehet csinálni, nem?
Ez így van.
Mert abban van archaikustól kezdve egészen a futurisztikusig, tehát bármit bele lehet gondolni. Mert azért tényleg egy fantáziajáték.
Igen, de az sikerült talán.
Nagyon is.
Ugye?
Nagyon is, igen. Nagyon is. Hát nem csak a dimenziókban, hanem az öltözékben látszott, igen, egészen. Okay. És ott, emlékszem, amikor ott ültem a Várszínháznak a nézői között, akkor úgy éreztem, mintha része lennék ennek az előadásnak. Tehát, hogy nem volt olyan elválasztási élményem. És ez jó volt. Mert ugye nyilván eleve modernül kezdődött, ugye?
Igen.
Amikor behúzzák a bőröndöket,
igen,
mint egy hotelbe,
igen.
Ugye?
Így van,
megérkeznek, és akkor ott a Szent János Bogár Hotelben megérkeznek.
Igen.
De ez nagyon, nagyon jó. Egyébként, ha már azt mondod, hogy nem szereted az ilyen sztereotípiákat, ha valaki rád néz, és nyilván majd a fotódat is meg fogják nézni, mert ez egy beszélgetés, tehát most nem látnak, csak hallanak, akkor így a szemüveged is már ezt sugallja, mert olyan szemüveged van, meg szemüvegeid, hogy egyik az kerekforma a bal szemeden, és a jobbon pedig négyzet, vagy négyszög.
Szeretem.
De miért választ? Tehát ez olyan, hogyha lenne ilyen ilyen is vagy, meg olyan is vagy.
Hát nyilván ilyen is vagyok, meg olyan is vagyok. Most már lehet ezt kapni, de amikor én ezt megvettem magamnak, az körülbelül 10-12 évvel ezelőtt volt, amikor nyílt egy új optika ott a Corvinnál, és bementem, mert valami színdarabban ilyen pici kerekszemüveget kellett néznem, és ezt megláttam, és azt gondoltam, hogy ezt én bizony megveszem magamnak, mert ha egyszer távollátó kell, akkor én ezt szeretném, és ezt hordom.
Igen, csak azt mondják, hogy ez nagyon okosok, hogy amit viselünk, az nagyjából meg is határoz minket, és most kerek vagy kocka, ezt most így nem merném így nagyon sarkosan föltenni ezt a kérdést, mert rám borítod az asztalt, de kerek vagy kocka vagy?
Szerintem is.
És ha kerek vagy, akkor mitől vagy kerek, és ha kocka, az meg mitől?
Azt gondolom, hogy a kerek az úgy van, hogy az a amikor az érzelmi életemet hagyom, fölül kerekedni kocka, akkor vagyok, amikor a szakmai maximalizmusommal vagyok elfoglalva. Mert hát maximalista vagyok nagyon, ezt lehet tudni.
Miben merül ki a maximalizmusod?
Mindenbe. Színárnyalatoktól kezdve a 1 milliméter hosszaságon keresztül a minden, tényleg. Tehát képes vagyok még a utolsó előtti nap is nézegetni, hogy biztos, hogy az az árnyalat az elég-e oda. És akkor így. Szóval maximalista vagyok.
Hát akkor mégiscsak megkérdezem, már nem nagyon, de aztán mégiscsak, amikor mi a te munkádban a legnehezebb?
Azt nem tudom elmondani, hogy mi a legnehezebb, én a következőt tudom mondani. Színészekkel dolgozunk, rendezőkkel dolgozunk, boltokkal dolgozunk, szakemberekkel dolgozunk, akiknek a kalapot, stb. Mindent kiadok. Itt nagyon nehezen lehet már anyagot kapni, például olyat, amire vágynék, és azt hiszem, hogyha ezt az összeset így összeadod, és akkor persze még van, amikor a színész nem ért egyet a rendezővel, tehát azt gondolom, hogy amikor ezt így összeadod, én azt gondolom, hogy az. De aznál csodálatosabbat, mint amikor megnézed az előadást, és jó előadás, és azt látod, amit gondoltál, vagy megbeszéltél a rendeződdel, az meg csodálatos. És akkor visszakapom az energiáim jó részét.
Van olyan, amikor azt mondja valaki, ezt nem veszem föl, te meg azt mondod, már pedig fölveszed?
Van.
És ki győz?
Nem harc. Nem harc.
Akkor hol találkoztok?
Hát van, amikor egy kicsit közepe fele, de van, amikor aztán mégiscsak úgy lesz, ahogy lesz.
De mégiscsak az olyan, hogy te akarsz.
Igen. De ezt nem szívesen mondom el, aztán meghallgatják. Színészek is többet nem hallgatnak rá.
Amennyire én tudom, ez a színészek azért nem nagyon probléma, amikor veled kellett kell dolgozni, mert örülnek neki.
Nem, igen, tudom. Csodálatos dolog, igen. Szeretnek velem dolgozni, és ez jó.
Ugye a Dömötör díjat, azt egy, ha jól tudom, ezt egy operára kaptad.
Hát képzeld el. Nagyon meg voltam lepődve. Nagyon szerettem csinálni egyébként, valljuk be, de ugye hárman voltunk jelölve, és hát nem éreztem magam esélyesnek az operával. Mert ugye volt egy operett, meg egy próza, és hát ugye opera előadásból nincs olyan nagyon sok, mint mondjuk például a... És hát kérlek szépen, mégiscsak az én nevemet olvasták föl, azt hittem, elájulok a gyönyörűségtől, mert nagyon szerettem csinálni. Tényleg.
Ez a Kalóz volt.
Ez a Kalóz című opera. Nagyon szeretem.
És ezt mitől szeretett csinálni?
Nem tudom. Nem tudom, meg azért is rohangáltunk a Holkával állati sokat, mert ugye kellett nekem indiai gyöngyhímzett ruha, mert olyan anyagokat nem kapok, és végül is találtunk Pakson, oda lementünk. Szóval így. Szóval az se volt könnyű meccs, de valamitől nagyon szerettem.
Lehet, hogy hátul hallottad a nagybőkőt, nem?
Lehetséges. Igen, igen, igen. Nem, meg nagyon szerettem őket egyébként.
Ugye a Gedeon József Amfiteátrum díj, meg ugye ez a színpadi, tehát a, ugye ez a szabadtéri, ugye ő volt a Kőszegi Várszínháznak, ugye a Szabadtéri Színházak Szövetségének ugye nagy alapítója, csak ugye a Kőszegi Várszínház igazgatója most egyben ugye a szövetség elnöke, a Póc Zoltán, tehát ő adta át ezt a díjat neked, amikor itt volt a találkozó a...
Igen.
Hú, hol is volt? Táliában, ha jól emlékszem. Táliában. És te dolgozol is a Táliában. Tehát,
dolgozom.
Hogy, mert ugye a te, hogy mondjam, már örökös tag lettél a Csiky Gergely Színházban.
Igen.
21-ben, ha jól tudom.
Biztos,
igen. Azt hiszem, igen, 21-ben. És, de az azt jelenti, hogy, tehát, hogy neked van egy olyan teátrumod, ahol lényegében fölnőttél, ahol azzá váltál, hogy Cselényi Nóra vagy ma.
Igen, ez így van.
És, de nem tartozol igazából ma sehova. Tehát már mint, tehát hogy nincs olyan anyaszínházad, ahol minden nap bemész.
Igen, de annak a világnak már vége van. Tehát én azt látom, hogy az a fajta társulati lét, ami annak idején volt Kaposváron, az most már nem működik. Annyit változott a világ. Tudod? Tehát nem, az már nincs, hogy minden nap bementünk. Jó, még mindig azért szoktuk a másiknak a próbáját nézni, de az, ahogy ott össze voltunk zárva, és igazság szerint semmi más nem lehetett csinálni Kaposváron, csak a színházat.
És nem hiányzik?
De. Végül is hiányzik. De hát még mindig van Kaposváron egy csomó kollégám, akik majdnem olyan régen ott vannak, mint én. Úgyhogy még velük szoktunk dumcsizni, meg a Csákányi Eszterrel, meg ilyenek.
Persze. Hát most ugye pont Pogány Judit nemzetszínésze lett, és hát te ezért együtt dolgoztál vele. Persze. Elég sokat, tehát azért az egy nagy generáció a tiétek, azt kell én mondjam.
Igen, mondjuk az a helyzet, hogy nyilván én valamitől nem vagyok úgy számon tartva, hogy a Kaposvári Színház nevelt ki, mert én nem színész vagyok, de én attól még úgy érzem, hogy engem a Kaposvári Színház nevelt ki azzá, ami vagyok.
De érdekes, hogy azt mondod, hogy nem vagy nyilván tartva, vagy úgy nyilván tartva, miközben hát pont ezzel kezdtük a beszélgetést is, hogy hát nyilván nem front emberek vagytok, hanem de nélkületek meg nincs látvány. Tehát, hogy nélkületek nincs ember közeliség legalábbis, mert ugye, és nem csak azért, mert van egy olyan közhelyes mondás, hogy a ruha teszi az embert, hanem tényleg a ruha teszi a művészt is, tehát...
Igen, de ezt tudomásul kell venni, hogy ez egy kiszolgáló művészet. Ág. Tehát, hogy nem önmagamat fejezem ki a jelmezekben, hanem mindig alá dolgozom a színdarabnak. Most nem sorolom el újra, hogy rendező, színész, stb. Hanem az előadásnak dolgozom maximálisan alá, hogy az olyan legyen, ami ennek lenni kell. De ezzel el kell ismerni, hogy ez egy kiszolgáló művészet. Láttam már olyan ruhákat, ami nem az volt, és azt nem nagyon helyeslem. Én, a magam részéről.
Az az érdekes, hogy amikor véget ír egy előadás, akkor a színészek előrelépnek, meghajolnak, mindenki tapsol nekik, ha tetszik nekik, manapság sajnos néha akkor is, ha nem tetszik, akkor is, mert ez ugye ez egy ilyen, mintha ilyen a színház része lenne, de én maradnék inkább annál a felfogásnál, hogy azért tapsolunk, mert tetszik valami, vagy legalábbis élményt kaptunk, és ezt megköszönjük ezzel is, de tény is való, hogy nem jönnek ki a színészekkel együtt a jelmeztervezők, a díszlettervezők a premiéren, igen. Tehát ott az egy szép gesztus.
Most is kijöttünk.
Így van, az egy szép gesztus. De aztán utána meg már nem. Tehát, és akkor a néző már csak azt látja, hogy tényleg akkor ő a színésznő, és akkor köszönjük szépen.
Jó, de ez nem akkora nagy probléma, én úgy gondolom. Tehát, hogyha valakit igazából érdekel, meg tudja nézni, szerintem. A másik pedig az, hogy nálunk például Kaposváron annak idején egyáltalán nem volt divat, hogy akár a rendező és akár a tervező kijött soha. Valamitől a Laci úgy gondolta, hogy mi már azt elengedtük, és ez a színészeknek a dicsősége. De semmi baj nincs ezzel szerintem.
Nem vagy bánatos.
Nem, egyáltalán nem vagyok bánatos.
Nem, csak annyira lehangoló, annyira szomorú ez, hogy mondod.
Nem. Csak a kis náthám miatt nem csillog a hangom annyira, de tényleg semmi bajom nincs ezzel egyébként.
Most hol fogsz dolgozni? Tehát hol láthat valaki, akkor mondjuk elmenni és megnézne téged, mondjuk január-február viszonylatában? Mert aztán utána nem tudom, hogy a hallgatók mennyire tudnak március-áprilisban gondolkodni.
Végén se. A Vonó Ignácot csinálom a Karinti Színházban a Verebes Istvánnal. És arra hajtok most, mert sajnos januári premier, és azt nem szoktam szeretni, mert ilyenkor már alig lehet bemenni a boltba, mert annyian vannak. Másodszor a nagykerek bezárnak, harmadszor a két ünnep közt leltár szokott lenni, és január elején is az van. Tehát, hogy ez mindig egy nehezített pálya egyébként.
Viszont jó hír, és ezt megint nem tudják a hallgatók, de mielőtt leültünk volna beszélgetni, téged hívtak telefonom, és mondtad, hogy a tanítványot hívott. Igen. Tehát azért az azt jelenti, hogy azért ez átadható tudás, és ez öröm, mert hogy akkor át is tudod adni.
Igen, igen. Én nem hivatalosan tanítok, inkább mentoráltam, mondanám, az Adél.
Milyen Adél ő?
Urbancsek Adél, és hála Istennek nagyon jó receptorai vannak. Tehát tényleg nagy boldogság, mert megérti, megérzi. Szóval jó. Na, ez a lényege.
De ez jó, mert akkor amit tudsz, azt végül is átadod.
Igen, pontosan így van. És nagyon fontos dolgokat, mert én úgy veszem észre, hogy a egyetemeken, vagy főiskola, most nem tudom már ezt, de hogy a dramaturgia nem fontos dolog. Pedig én azt gondolom, hogy a jelmeztervezésnél is nagyon fontos dolog a dramaturgia. Tehát a színház dramaturgia, a szín dramaturgia, és a színdarabnak a dramaturgiája is nagyon fontos dolog, és ezt tudnia kell egy tervezőnek, én úgy gondolom. De nagyon szépen rendben van az Adél, én úgy gondolom.
És örülünk, hogy te is ilyen boldog vagy.
Hát nagyon.
Nóra, Cselényi Nóra volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy végre le tudtunk ülni, és tudtunk beszélgetni.
Nem volt könnyű.
Miért nem volt könnyű?
Hát mert már mióta egyeztetünk.
De az a lényeg, hogy itt vagyunk.
Hát most itt vagyunk. És jön haza a gyerekem.
Úgyhogy ez a lényeg. Úgyhogy nagyon köszönöm tényleg, hogy eljöttél. Ez volt a Rootlook, az Index kulturális rovatának podcast műsora. A vendégünk a Gedeon József Amfiteátrum díjas, Juhászai Mari díjas és Dömötör díjas jelmeztervező. Én Eftúth Benelek vagyok, és most úgy köszönök el, hogy már ugye most már évvége van, hogy nem csak hogy jó hétvégét kívánok mindenkinek, hanem tényleg egy boldog új évet is kívánok.
A műsor a Béton partnere.